Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula vagyok. Önök a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják. A műsorvezető Dóka Viktória szakértő vendégeivel ezen a héten az iskolákban és a felnőtt közösségekben napjainkban is gyakran előforduló szomorú jelenségről, a megfélemlítésről, bántalmazásról, terrorizálásról beszélget. A műsort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete készítette.
Köszöntöm Önöket, a Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsorát hallják. Én Dóka Viktória vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Megfélemlítés, megalázás, szivatás, bántalmazás. Ahogy ma sokat emlegetik, bullying. Ezzel foglalkozunk ma. Elsőként Gogola István pszichológussal beszélgetek a zaklatás és a konfliktus közötti különbségről.
Úgy tartom, hogy ez nem saját bölcsességem, hanem mástól merítettem. Egy Lixon nevezett úriember azt mondja a konfliktusról, hogy mióta ember az ember, azóta van az életében konfliktus. Ha az ön életében nincsen konfliktus, nézze meg, van-e pózusa. Az emberi együttélésnek egy, mondhatnám, belejárója az, hogy van konfliktus. Az iskola érettséggel már például vizsgáljuk, hogy a gyerekek mennyire tudnak egy csapatban együtt dolgozni. Vannak-e szociális készségeik, amivel egy légtérben tudnak lenni másokkal. Alapvetően ebben nem szokott gond lenni, illetve az állam, a rendszer gondoskodott arról, hogy egy kicsit beleszokjanak abba a helyzetbe, hogy másokkal együtt kell dolgozni, kvázi ott az óvoda. Ha más nem, akkor ott van a testvére, ott vannak az utcabeliek. Megszokja azt az ember, illetve belenevelkedik, vagy ha szép magyar szóval szeretnénk mondani, úgy beleszocializálódik abba a helyzetbe, hogy vannak más emberek, és a másik embernek a véleménye, az értéke, a döntése, az akarata, az más lehet, mint az enyém, na ezt nevezzük konfliktusnak. Amikor valamiféle súródás van köztünk, értékben, akaratban, óhajban, célban, bármiben, különbségek vannak köztünk, ez a konfliktus. És erre Lixon is azt mondja, és jó magam is azt mondom, hogy ez egy teljesen normális dolog. Ha házasságra vinnénk tovább, akkor is azt mondjuk, hogy ha házasságban konfliktusok vannak, az nem probléma. Nem ez a probléma. Az jelenthet problémát, hogy hogyan kezeljük ezeket a konfliktusokat, és erre vannak konfliktus megoldási stratégiák, a készségeink, hogyan kommunikálunk, stb. A konfliktus önmagában egy teljesen normális velejárója az emberi életnek, az emberi közösségeknek. Kérdés, hogyan oldjuk meg, mint ahogy talán belekezdtem volna, hogy veszekedve kezdjük el megoldani, megbeszélve kezdjük el megoldani, legyintük, és azt mondjuk, hogy arra sem érdemes, hogy a másik embernek felhozzam a figyelmét rá, hogy ott most valami nem úgy volt. Ezek a stratégiák, ezek a megoldások, és ebben is látszik az, hogy bizonyos helyzetek kiből mit hoznak elő. Attól függ, hogy mennyire fontos számomra a véleményemnek a beteljesedése, stb. A zaklatás ilyen szempontból azt mondom, hogy egy minőségileg teljesen más dolog. Míg a konfliktusba beleférhet az, hogy magának a konfliktusnak vagy a problémának a megoldása során érzelmileg negatívan vonódunk be, hiszen az emberek többsége azt hallja, hogy konfliktus, inkább az jut eszébe, hogy ez valami hú de negatív dolog, és hogy konfliktusmentesen kell élni az életünket, amire Halixonra visszatértünk, van rá alkalom, de pózusmentesen, tehát nem feltétlenül örülnénk neki, addig a zaklatás nem is talán az a kérdés, hogy akarva vagy akaratlanul, mert sok esetben szándékosan történik az, hogy a másik embert bántom, hanem sok esetben az, hogy mennyire akár hanyagságból is, vagy elhanyagolásból is a másik ember ellen teszek. Valahol a szándék, valahol a cél, vagy pedig ez a nem törődömség okozhat olyan helyzetet, hogy a másikat zaklatom. Ennek a módja az iskolán belül az, hogy kikötünk valakin, és őt bombázok, ő lesz az osztálynak úgy a bohóca, hogy nem akar az lenni. Ő lesz az, aki nem léphet be a körünkbe, mert mi egy felső kasztot alkotunk. Nem nyújtunk át információt, neki nem segítünk, stb. Neki vagy nekik, mert valamilyen jegy alapján, valamilyen stigma alapján őket elkülönítjük. Ez a zaklatásban én úgy hiszem, hogy kicsit másképp jelenik meg, mint a konfliktusba. Míg a konfliktus az normális velejárója az életnek, addig a zaklatás nem. Zaklatás mentesen viszont élhetnénk.
A megfélemlítés nem magánügy. Beszéltünk arról, hogy milyen okból zaklatnak a zaklatók, milyen fajtái vannak.
Onnantól elkezdve, hogy valakire egy gúnynevet vagy csúfnevet ragasztunk rá, anélkül, hogy ez neki tetszene, gyakorlatilag már ez is minősülhet zaklatásnak. Azon keresztül, hogy elveszünk tőle valamit, cicázunk a sapkájával, mondhatnánk, hogy ez valakinek a szemszögéből játék, valakinek a szemszögéből pedig inkább szenvedés, addig, hogy akár éjjel-nappal kéretlen tartalmakkal bombázzuk az illetőt, mondjuk az internetnek a hálózatán keresztül. Sokféle megnyilvánulási formái vannak. Még talán az idősebb hallgatók úgy gondolják, hogy zaklatás az az volt, amikor valakit az iskolában megvertek, pedig nem örült neki. Jelenleg azt mondjuk, hogy verbálisan is lehet zaklatni, illetve az iskolai zaklatásnál jó azt tudni, hogy nem csak az iskola négy fala vagy sok fala között történik, hanem az iskola udvara ugyanúgy hozzátartozik, de akár a zaklatás megtörténhet a közben is, hogy az iskolába sétálunk elfele. Vagy akár ilyen szempontból a mostani technikai eszközök lehetővé teszik azt is, hogy iskola időn jóval túl is megtörténjen a zaklatás. Lehet iskolán belül, internetes zaklatás, szóbeli, fizikális, sokféle megnyilvánulási formái vannak. Megint csak kiindulva az alapfelvetésből, mondjuk azt, hogy a másikat bántalmazom. Tudja, hogy az agressziónak is többféle megnyilvánulási formája van. Például valaki úgy gondolja, hogy agresszió az, hogyha megütöttem valakit. Ehhez képest, ha csúnya szitok szavakat mondok valakire, és emlegetem az ő felmenőit, akkor az is agressziónak számolódik. Az egyik fizikális, a másik verbális. Melyik a jobb? Ezen lehet gondolkodni. Ugyanígy az iskolában is, hogy ha valakit megaláznak, és ugye az előbb említettük, hogy az iskolában azért többféle résztvevő van, és egy megalázottság helyzetbe kerülhetek az osztálytársam miatt, a tanárom miatt, a szülő miatt, saját magam miatt. Saját magamat azért nem zaklatom, de az iskolai dolgozók miatt, mert hogy ők is részesei egy történetnek, akkor gyakorlatilag zaklatást éltem meg, vagy élt meg a gyermekem.
Egyszer azt mondtad, hogy a bullyingot valamilyen formában, de mindenki átéli az életben. Hogy értetted ezt?
Igen, tartom magamat ehhez, egy szemlélet szerint, mert hogy a zaklatás, mint olyan, sohasem belügy. Ha felnőttként vagy tanárként kezdünk rátekinteni egy-egy krónikus zaklatási helyzetre, akkor sok esetben mondják azt a tanárok, vagy az osztályfőnökök, hogy sajnos ők tudták meg utoljára. Már mindenki tudta, hogy ki az, akin ki kötöttek, ki az, akit hazafele menet mindig elővesznek, kinek mi a gúnyneve, már mindenki tudta, hogy milyen fényképeket raktak ki róla, és ebben a mindenkibe az tartozik bele, hogy van a hármas felállás. Van az zaklató, mint olyan, van az áltozat, mint olyan, az összes többi, aki szereplője ennek a történetnek, őket nevezzük szemlélőknek. Így aztán mindenki bevonódik, mert vagy ilyen, vagy olyan úton valahogy tudnak róla. És ebből megítélni, hogy kinek mekkora szerepe jut ebből a történetből, és kinek mit kell tenni, mi lenne a helyes, ilyen szempontból vagyunk talán sokszor lemaradva. Mert hogy a zaklató a saját algoritmusát, a saját cselekedetét végrehajtja. Sokszor a bántalmazott azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy a védelmére kell, bár a Stockholm-szindrómából adódóan, ahol embereket terrorban, rettegett helyzetben tartottak, és mégis az áldozatok kezdték el megvédeni az agresszorokat, egy abszurd helyzet, amit egyébként normális szituációban el sem tudnál képzelni, ez a szokásos emberi türülőképességet meghaladó helyzet. De valahogy egy olyan furcsa, hogy ott van az agresszor és az áldozat védi, addig mondjuk azt, hogy ez a két klasszikus szerepe, ez mindenki számára világos. Ő bánt engem, én meg szenvedek. De a szemlélők sok esetben nem tudják azt, hogy mit kell tenniük. Mondjuk azt, hogy a bántalmazott, az áldozat, ő nem mer szólni, mert szégyeli, megalázottnak érzi ezt az egész helyzetet, már végső elkeseredésében szólít meg valakit, hogy baj van, engem zaklatnak. És most bármilyen formájában. Az agresszor ugye a saját pozíciója fakadóan, ő nem fog szólni, hogy én bántok valakit. A szemlélőknek lehetne sokszor lehetősége az, hogy igen, tudomásunk van róla, és ezért jelezzük valaki kompetens személy felé, hogy ott baj van, jó lenne, hogyha lelepleznénk a dolgokat. Gondoljunk bele, sok esetben fontos az, hogy hol történik meg maga a zaklatás. Alapvetően, ha iskoláról beszélgetünk, olyan helyeken, amelyek a tanárok számára a legkevésbé látogatottabbak. Folyosók eldugott helyén, mosdókban. Iskola udvaroknak egy olyan szegletében, ahol egyszerűen a figyelem mint olyan nincs. Viszont, ha figyelmet ráirányítjuk, az, hogy a társadalomnak tudomása van róla, és hogy ennek következménye van, hiszen a zaklatások legnagyobb részét talán azért követhetik el, mert gondolják, hogy nincs következménye. Mert úgysem tudnak róla, úgysem lepleznek le, mitől féljek. Nincs olyan empátiám, hogy megérezzem az áldozatnak a fájdalmát, ezért megteszem. Módom is van rá. Ezért lenne fontos, hogy lássuk azt, hogy több ember érintett, mint a zaklató és az áldozat, hogy a szemlélőknek is megvan a saját maga felelőssége. És ez most kiskortól nagykorig bármi. Ha egy takarító néni lát valamit az iskola udvaron, neki ugyanolyan kötelessége lenne szólni az osztályfőnöknek, mint az osztálynak az egyik diákjának. És ott már talán az elején szólni, jelezni, cinkosok köz, azt, bűnös, aki néma, hogy a némaságommal támogatok valamit. Vagy elítélem és döntést hozok és jelzem, mint szemlélő, vagy pedig ha hallgatok és nem jelzem, akkor ugyanolyan vétkes vagyok.
Gugula Istvánt hallották. A következőben Mészáros Renáta mentálhigiénis segítő szakembert arról kérdezem, pedagógusként mennyire könnyű észrevenni ezeket a szituációkat és megkülönböztetni a konfliktustól.
Egy osztályfőnök minél több időt tölt el a gyerekek körében, minél többet dolgozik velük, meghallgatja őket, annál könnyebben észreveszi ezeket az apró kis konfliktusokat. Nekem az én pedagógiai gyakorlatom alatt az működött, hogyha bevittük ezt a kérdést, azt, ami fáj, azt, ami zavar bennünket az osztályfőnöki órára, és erről beszélgettünk. Igaz, hogy nagyon gyakran voltak viták, hangos beszélgetések, én mindig engedtem, hogy mindenki elmondja a véleményét, és utána meghallgattuk minden gyereket, hogy mit gondol, tudott a konfliktus megoldásban, és tudott a fejlődésben segíteni az, hogyha kivittük és őszintén beszéltünk erről, de ezt hozzátenném azt, hogy a felsőbb osztályban volt működőképes, amikor már a gyerekek elértek egy olyan erkölcsi szintet, egy olyan ismereti szintet, amikor hajlandóak voltak belátni azt, hogy minden embernek van érzelme, és vannak dolgok, ami egyik embernek nem probléma, másik embernek meg az már fáj.
Kicsik esetében ott azért tombolnak az indulatok.
Osztályfőnökök, 5. osztálytól kezdünk el lenni, amikor a kicsik alsó tagozatból felső tagozatba lépnek. Ekkor van az, amikor keresik a saját helyüket. Ugye a barátok fontosak számukra, nagyon indulatosak. Ők nagyon hamar kifejezik az érzelmeiket, és nagyon gyakran végig se gondolják, hogy mit mondanak, és megsértegítik egymást. De egyik percben megsértik egymást, másik percben meg már örök barátok. Komolyan el kell gondolkozni néha azon, amikor konfliktus alakul ki, hogy most itt valóban van sértegetés, valóban van zaklatás, vagy csak egy hitelen felindulásból odamondott szó az, ami pont rosszkor érintett meg egy gyermeket. Gyerekek hamarabb odamondják, őszintén megsértik a másikat, de nagyon hamar megbocsátanak, és nagyon hamar kibékülnek. Ezért van az, hogy kicsiknél nagyon hamar meg lehet oldani, ha odafigyelünk rájuk, ezeket a kis apró összezőrenéseket, konfliktusokat, és meg tudjuk akadályozni azt, hogy ezek a kis sértések zaklatásba menjenek át.
Legfontosabb a figyelem?
Így van. Legfontosabb a figyelem, és az, hogy a gyerek tudja, hogy ott van az az osztályfőnök, és ott van egy személy az iskolán belül, akihez ő mindig fordulhat. Ha öröme van, akkor is van kivel megosztania, ha bánata van, és hogyha problémája van, elérhető számára egy osztályfőnök, lehet egy szervezőpedagógus, lehet az egy kedvenc tanár, aki tud neki segítséget, támaszt nyújtani.
Mészáros Renátával az iskolai erőszak felismeréséről és kezeléséről beszélgettünk. Árulkodás vagy felelősségvállalás a stúdióban Gugola István pszichológussal.
Van eszköztár a tanároknak, a szülőknek, a felnőtteknek arra, hogy mi lenne a leghatékonyabb megoldása egy-egy adott szituációnak?
Lehet, hogy furcsa lesz a válaszom, azt mondanám, hogy valamelyiknek van, valamelyiknek nincs. Ha most a szülő úgy érzi magát, vagy most a tanár úgy érzi magát, hogy neki nincs meg a kellő eszköztára, magyarul nem tudja, hogy mit csináljon egy hasonló helyzetben, ami most jelenleg az zaklatás, akkor meg kell tanulnia. Ha ez a mostani kornak a kihívása, akkor azt mondom, hogy ha tanár, és ő mondjuk nem tanulta még ezt, vagy mondhatnánk azt, hogy anno a mi időnkben ez nem volt ennyire elterjedt. Látnunk kell azt, hogy a világban olyan tendenciák vannak, amihez újra és újra újabb tudásokat kell szereznünk, azért, mert az a tendencia látszik, hogy a világban az erőszak, az agresszió, az egyre elterjedtebb. Hogyha a tanár nem találkozott ezeknek a helyzeteknek a kezelésével, nem tudja, hogy mire kell odafigyelni, akkor talán a minimum lehet az, hogy leülök és elolvasok egy könyvet ebben kapcsolatban. Van egy egyszerű felmérés, iskolásokat, mondjuk azt, hogy gyengébb embereket, vagy inkább áldozati szerepkörbe tartozó, vagy jeggyel rendelkező embereket, személyeket kérdeztek meg arról, hogy mi az, ami zaklatásnak számít, mi az, ami nem. És egy nagyon-nagyon hosszú listából csak néhány dologra mondták azt, hogy ja, ez zaklatás. Kvázi az embereket is fel kellett világosítani arról, hogy figyelj, ez, ami veled történik, vagy amiben benne vagy, ez már régen a zaklatás kategória, akkor is, hogyha te ezt teljesen természetesnek éled meg. Azt sem tudja az áldozat, hogy ő áldozati szerepben van. Erre már fontos odafigyelni, és lehetséges, hogy egy felnőttnek a gyermekneveléssel, vagy a gyermekek oktatásával kapcsolatban bizony új tudásokat kell elsajátítani, mert hogy a régi az kevés. Ezen felül talán, ha azt mondom, hogy nem kell diplomához kötni azt, hogy észrevegyem, hogy mi történik. De ha egy olyan légkört tudok megteremteni szülőként, tanárként, felnőttként, olyan emberként, aki részt vesz a gyermekeknek az életében, hogy bizalommal fordulhatnak hozzá, szívem, amikor velük valamilyen negatív dolog, bántalmazás, akár fizikális, akár verbális zaklatás történik, akkor már is pártfogóként állok ott, már is az ő védelmében, az ő érdekvédelmében tudok fellépni, mert tőle 11 néhány évesen talán nem várhatom el, hogy saját magát megvédje, mert vagy fizikális ereje nincs hozzá, vagy támogatottsága nincs hozzá, vagy jogi jártossága nincsen hozzá, hogy valakinek azt mondja, hogy te ezt nem teheted meg velem. Viszont, ha egy felnőtt ember pártfogásába veszi, és megfelelő helyen kezeli, felvértezi azokkal a készségekkel a bántalmazottat, hogy mit tehet, hogy neki is van lehetősége, hogy ne így el magáról, hogy ő tehetetlen, mert ez talán a legveszélyesebb, hogy nekem ezt el kell szenvedni, mert úgysem tudok más csinálni. Egy felnőtt, egy oktató, szülő bizony el tudja mondani, hogy már az, hogy szóltál, lehetőség arra, hogy ezt a folyamatot leállítsuk. Az, hogy a reflektort odavilágítsuk. Az, hogy egy krónikus bántalmazó vagy egy súlyos sérelmet elkövetett diákot el lehet távolítani. Mondjuk az, hogy nagyon súlyos esetben a rendőröket is lehet értesíteni. Nagyon sok eszköz van, amire egyébként a közönös felnőtt ember, vagy akár maga az áldozat legyint, hogy ó, úgyse lesz belőle semmi. Ezt kellene megtanulnunk, hogy ne féljünk látni, ne féljünk szólni, mert ha látunk és szólunk, akkor esélyünk van arra, hogy ezen a helyzeten változtassunk.
Esélyünk van arra, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Mi van azokkal a gondolatokkal, ne csináljunk semmit, már csak rosszabb lesz. Vagy ezt még nem mondom el senkinek, mert csak árulkodnék. Ez az a dolog, amit nekem meg kell oldanom.
Az árulkodás kérdés az mindig egy érdekes kérdés, hiszen a gyermektől olyan kisiskolás koráig, vagy még a testvére meg nem születéséig, ugye azt várjuk el, hogy mindent mondjon el. Aztán, amikor ő a testvére születése után tényleg elkezd mindent elmondani, akkor olyan feszültekké válhat a felnőtt, hogy jó, ez talán már nem kellene, ne árulkodj róla, megpróbáljuk leállítani a gyereket. És a gyerek úgy összezavarodik, hogy akkor mi az, amit el kell mondanom, mi az, amit nem kell elmondanom, ahogy említetted, ez még a felnőttnek is feladja a leckét, hogy akkor ezt már el kell mondanom, ezt még nem kell elmondanom, mert nincsenek merev szabályok arra, hogy ki mit mond el, vagy ki mit nem mond el. Egy szülőnek és egy tanárnak, egy osztályfőnöknek tisztázni kell a diákjaival, el kell mondani, hogy ő milyen elvek mentén dolgozik, és el kell mondani, hogy igen, ha felsősök, vagy alsósok, vagy osztálytársak piszkálnak téged, akkor szólj nekem, mert ez nem árulkodásnak minősül. Árulkodás az, hogyha oktalanul megyek, és mindenkit megpróbálok befeketíteni, csak azért, hogy én szebbnek tűnjek. Valóan az árulkodás kategória talán ezért terhes. Viszont az, hogy elmondom azt, hogy megosztom, védem a másikat, hiszen az, hogy információt juttatok el valakihez, aki cselekedhet, megvédheti az áldozatot, vagy felvértezheti az áldozatot avval, hogy ő ne csak az iskolában ne legyen majd áldozat, hanem az utcán sem, meg majd az életben sem, akkor ez, hogy erről szólunk, az életmentő is lehet akár. Tehát az, hogyha nem szólok, az egy közöny, kettő, az agresszor zaklató felé egy megerősítést, csak itt tovább. Felelőssége van egy felnőttnek abban, hogyha tudomására jut, hogy a gyermekében mi történik, hogy jelezze. Kell a megfelelő bölcsesség talán, hogy ne rögtön az igazgatónak az ajtaját rúgja be. Először az érintettekkel lehetne átbeszélni, lehet szólni az osztályfőnöknek, hat szem közt le lehet ülni az érintett gyermekeknek, a szüleinek, az osztályfőnökkel. Ha nincs rá megoldás, akkor lehet tovább lépni, és mindig van úgymond feljebbviteli lehetőség. Strasburgi bíróság, de gondolom, hogy az aklatásnál ez azért nem fordul elő. Szerintem strucc politika az, hogyha a fejünket a homokba dugjuk, és azt mondjuk, hogy húzzuk be a függönyt, aztán csináljunk, hogy mintha menne a vonat. Mert hogy a gyermeket megint csak összezavarjuk, és azt tanítjuk meg vele, hogy szólni nem lehet, szólni nem érdemes, mert úgysem történik semmilyen változás, azaz, ha szenvednem kell, akkor ezt el kell szenvednem az embertársaimtól. Véleményem szerint szólni kell, meg kell vitatni emberien. Ezeknek a problémáknak általában nem az a megoldása, hogy hallgatunk. Ha a felnőtt, a szülő, tanár belemegy ebbe a stratégiába, hogy inkább hallgat róla, kvázi mert fél vagy szólunk, hogy ettől még rosszabb lesz, akkor gyakorlatilag cinkossá, azaz szemlélővé válik.
De vajon az iskolások mit gondolnak? Egy 15 éves fiatalember bullyingról alkotott véleménye. Szerinted mi a különbség a zaklatás és a konfliktus között?
A konfliktus egy olyan dolog, amely a mindennapokban elég gyakran megesik, hiszen mindannyian különbözők vagyunk, és így természetesen vannak nézeteltéréseink, de ezeket, ha helyén kezeljük, akkor meg tudjuk beszélni, és mindig van rá megoldás, hogy el tudjuk ezt viselni. A zaklatás pedig már a tettlegességig is fajulhat, hiszen sokszor nem csak szavakban, hanem tettekben is bántunk másokat, így ez már egy olyan dolog, dolog, amely inkább egyik fél felé irányul, míg a konfliktus mindkét fél közötti nézeteltérést jelent. Sokszor a zaklatott személy nem haragszik, vagy nincsen semmilyen problémája egy másik emberrel, viszont ezt sokan képtelenek meglátni, és megvetéssel fordulnak az ilyen személyek felé, mert azt látják, hogy mások is ezt teszik velük, és így viselkednek. Tehát ők is zaklatni fogják ugyanazt a szemét.
Van különbség az árulkodás és a segítségkérés között egy zaklatott személy oldalából?
Árulkodni mindenki tud. Segítséget kérni úgy gondolom nehezebb. Ezzel belátjuk azt, hogy vannak olyan problémák, dolgok, amiket nem tudunk megoldani, és ha ezeket szeretnénk helyén kezelni, akkor nem elég azt mondanunk, hogy én most azt akarom, hogy megbüntessék ezt az embert, mert úgy bánt velem, ahogy én azt nem érdemlem meg, hanem azt szeretném, hogy leüljenek és megbeszéljék vele, vagy álljon ki valaki értem, hogy ez véglegesen lezáruljon, ne pedig magamra haragítsak másokat.
Melyik árt jobban? Szóval bántani valakit, vagy fizikailag? Hogy látod?
A bántalmazásnak fokozatai is lehetnek. Természetesen a fizikai bántalmazás is nagyon elfajulhat, de szerintem sok ember számára lelki zaklatás sokkal többet árt, mert az embernek a személyiségét, az önbizalmát, a magabiztosságát és az önérzetét rombolja.
Ha zaklatnának, mit csinálnál?
Először is mindenképpen kiállnék magamért, mert jogom van ahhoz, hogy saját véleményem, viselkedésem és nézeteim legyenek. Így ha valakinek ez nem tetszik, azt velem kell, hogy megbeszélje, és én nem fogadok el egy olyan nézetet, vagy olyan jellegű rossz megjegyzést, amely ellenem irányul, ha nem értem meg, hogy ezt miért mondták, vagy miért gondolják így, hogy ez rossz. Mindenképpen szeretném megtudni, hogy miben nem értenek velem egyet, mi az, amit másként látnak, és szerintem ezt megpróbálnám először a zaklató féllel megbeszélni. Természetesen vannak olyan esetek, amikor ezt így nem lehet. Ilyen esetben mindenképpen segítségért fordulnék, segítséget kérnék, mert nehéz ez belátni, hogy nem tudunk mindent megoldani, de szükség van a megfelelő segítségre.
Kitől kérni segítséget?
Először is Istentől, azon túl a szüleimtől és a tanári kar bármely tagjától, így szerintem mindenképpen lesz valaki, aki tud segíteni.
Mindenképpen jobbra fordulna a helyzeted?
Igen, úgy gondolom. Természetesen vannak olyan esetek, amikor nem lehet megoldani, és van olyan közösség, amely nagyon rossz hatással van az emberekre, amely nagyon nem tud tolerálni egyes nézeteket, vagy egyszerűen bűnbakot keres, vagy az indulataik levezetésének tárgyát. Ilyen esetben, ha nem tudnánk megoldani a problémát szüleimmel, vagy a tanárokkal, akkor mindenképpen otthagynám.
Hogy látod? Szerinted azok, akik látják, hogy erőszakoskodnak egy másikkal, de nem tesznek ellene semmit, azok is hibásak?
Igen, szerintem ugyanúgy bűnösök, ugyanúgy passzívan ugyan, de részt vesznek abban, hogy mást zaklatnak és eltűrik. Ezáltal ugyanúgy bűntársak lesznek. Ha ilyen eset adódik, hogy látom, hogy valakit zaklatnak, vagy nem fogadnak el olyannak, mint amilyen, akkor mindig igyekszek kiállni másokért, és azért teszem, mert én is elvárnám azt, hogy mások is kiálljanak értem.
Könnyű ezt ilyenkor meglépni, ezt a döntést, hogy felemeld a szavadat más mellett?
Nem, de nem is biztos, hogy ezt meg kell tennünk, mert sokszor nehéz elkülöníteni azt, hogy éppen akkor csak viccelődnek valakivel, vagy már tényleg olyan szavakat mondanak, amelyen már ártanak is a másiknak. És ha látom azt, és rájövök arra, hogy ez már elfajult, és átlépte azt a határt, amit nem szabad, akkor mindenképpen igyekszek kiállni, és a kérdésre válaszolva ez mindig nehéz.
A műsorunk ezennel véget ért. A megfélemlítés, zaklatás, bullying témáját Gogola István pszichológus és Mészáros Renáta mentálhigiénis segítő szakember segített megvilágítani, egyre nagyobb felelősséget rakva mindannyiunk vállára. Mai adásunkat ismét meghallgathatják a www.kamene.org.hu a weboldalon. A műsorban közreműködött Vágó Barkasi Erik, a műsor felelős szerkesztője Dóka Viktória. Dicsértessék, áldást, békességet!
Kedves hallgatóink! A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb október 8-án, kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-kor találkozunk. Áldást, békességet! Unger Gyula voltam.
Hírek. Az albánói székesegyházban mutatott be szentmisét Ferenc pápa.